már csak az a tisztem van, hogy a Zsuhai Gyuri barátomat, remélem mondhatom ezt, Zsuhai Gyuri barátomat felkonferáljam. Talán a Szabadszombaton, Szabadszombatról már egyrészt ismerhetitek, sokan ismerik, gondolom, abból a Biblia iskolából, ami szintén ott Kelenföldön megy és működik, aminek a Gyuri oszlopos tagja, alapító társam egyrészt, illetve hogy én vagyok az ő társa az alapításban, és ő tanára is ennek a Biblia iskolának, szolgál a Fiúság Akadémián belül a fiúság konferenciáknak a lebonyolításában és az ottani tanításban, a lelki gondozásban, vagy a lelki vezetésben, vagy kísérésben, nem tudom, hogy lehet ezt szépen fogalmazni. Szolgál a cigányok között Nógrádban, azt hiszem ez az alapvető szolgálatod, ugye? Meg lehet ezt mondani. Igen, tehát ő egy misszionárius Nógrád megyében, ahova le is költözött a feleségével, két gyermekükkel élnek ott, és igen szép munkát végeznek. Én Gyurit ismerem, nem tudom, idestóva 18 éve, jókat beszélgettünk kezdettől kezdve, bár igazából az elején azért sok érdekes témánk volt. Ők egész komolyan egy, azok a nők, hogyan nősüljünk meg, hogyan válasszunk társat, stb. Miért vagyunk betegek, miért vagyunk félenkek, kutyafüle. Sokat beszélgettünk erről, és én azt látom ez alatt a 18 év alatt, hogy kívülről ez baromira jól látni, és nagyon lelkesítő, ahogy én látom a Gyurit az Isten által formálni. És ahogy megerősödött, és amennyire férfivá vált, szó szerint, nem mint hogyha azelőtt nem lett volna az, csak tudjátok, szóval van különbség, amikor valaki a meggyőződésében van, és a meggyőződésében áll, és kiáll az igazságért, akkor is, hogyha másoknak nem tetszik, hogy oda mer menni olyanok közé, akik közé mi nem merünk oda menni. Szóval nagyon tisztelem, szeretem őt, és nagyon szeretem az ige hirdetéseit is, amit utóbbi időben volt alkalom egy párat meghallgatni. Fogadjátok szeretettel.
Hát Józsi nagyon ért ahhoz, hogy hogyan kell magasra tenni a mércét. Nem csak a téma, a beszélgetési témáink, hanem a barátságunk, a baráti vonzalmunk is kölcsönös. Tényleg szeretek Józsival beszélgetni. Hallom, hogy reggel a Némaság című filmet néztétek meg helyettem, illetve az előadás helyett. Lehet, hogy jobban jártatok vele, mert így lefekvés előtt elég durva lett volna megnézni azt a filmet. Én is láttam, gyanútlanul néztem meg egy nagyon pozitív beharangozás után, és utána azt mondhatom, hogy életem egyik legsokkolóbb film élménye volt, egy döbbenetes élmény. Nem akarok most erről részletesen beszélni, viszont a témához nagyon jó kapcsolódik. Hát ugye, úgy tudom, hogy a hét témája az a férfiasság, vagy mit jelent férfinak lenni. Vannak itt hölgyek is, tehát eléggé kizárólagosnak tűnik most ez a téma, de hát próbálom tartani magamat ahhoz, és ehhez a téma megjelöléshez, és én azt gondolom nekem, amikor Józsi bedobta ezt, hogy ez a téma, nekem ez fogalmazódott meg, ez lett teljesen markánsá, hangsúlyosá, hogy a férfiasság vagy az érettség az azt jelenti, hogy egy embernek van egy meggyőződése, és kimer állni a meggyőződése mellett. És ez a film, amit reggel láttatok, ez tényleg ezt a kérdést feszegeti. Meddig vagy képes elmenni a meggyőződésedért? Mit vagy kész bevállalni a meggyőződésedért? Nekem van két ismerősöm is, közvetlen ismerősöm, akiknek a lányai muszlim férfiakkal álltak össze, ők udvarolnak nekik, és mind a két lány papíron hívő, papíron keresztény, és azért mondom, hogy csak papíron, mert az életükre nézve ennek nem sok jelentősége van, hiszen ugye a Biblia egyik világos parancsa az, hogy miköze hívőnek, hitetlenhez, keresztényhez, kereszténynek, nem keresztényhez. És és látni is az életükön, hogy igazából ez tényleg csak egy névleges hit, egy névleges meggyőződés, egy elméleti filozófia a részükről, amit lazán felülírt egy szerelem, egy elsöprő szerelem. Mind a két helyen, mind a két helyzetben tényleg felhőtlen a szerelem, kölcsönös minden, tényleg, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, és az egyik pár már ott tart, hogy hát jó lenne megházasodni. És itt jött az első hideg zuhany, hogy az egyébként toleráns muzulmán férfi, tehát ő is eljár ugye a mecsetbe, a lányt is engedi, vagy a lányokat is engedik ezek a férfiak, hogy járjanak el nyugodtan templomba, de az egyik helyen, az egyik kapcsolatban, ahol a házasságig jutott ez a dolog, a férfi egyszer csak bedobta azt, hogy rendben, ő szívesen elveszi őt egy feltétellel, hogy vallja meg nyíltan azt, hogy Jézus Krisztus nem az Isten fia. És hát ez egy hideg zuhany volt ennek a lánynak, és én azt gondolom, hogy pontosan erre az impulzusra volt szüksége ennek a papíron hívő keresztény lánynak, hogy elgondolkozzon ahhoz, hogy mennyire fontos neki az ő meggyőződése. Ő hitte az elméjében, hogy Jézus Krisztus az egyetlen élő Isten, ő az igazi Isten, tehát az életére ez eddig semmilyen hatással, vagy semmilyen komoly következménnyel nem volt, és el kellett döntenie, át kellett gondolnia, át kell gondolnia azt, hogy tényleg ez csak egy a vallások közül? Jézus Krisztus csak egyike az isteneknek? Vagy itt többről van szó? Vagy én vagy az igazságban hiszek, és akkor amellett ki kell álljak, vagy pedig, hát végül is nem egy nagy ügy lecserélni az egyik Istent egy másik Istenre, ha mindegyik Isten, mindegyik filozófia ugyanarról szól, és ugyanoda visz. Persze az is elgondolkodtatta ezt a lányt, hogy lehet az, hogy itt van ez a melegszívű, szerető és szeretetre méltó srác, arab fiú, aki az ő vallásáért, az ő meggyőződéséért kész lenne beáldozni ezt a szerelmet, ezt a kapcsolatot. Ő pedig nem tudja ugyanezt megtenni. Hogy akkor most hogy is van ez? Hogy is van ez? És rájött arra, hogy bizony nincs igazi sziklaszilárd meggyőződése. És ez elindított benne egy folyamatot. És azt gondolom, hogy ez jól tükrözi, ez a példa is, az általános trendet, amit itt a nyugati társadalomban, az európai társadalomban látunk, hogy egyszerűen döbbenetes az, hogy fiatalok itt Európában radikalizálódnak, és aztán csatlakoznak az ISIS-hez. Miért? Mert ebben látják azt a fajta céltudatosságot, azt a fajta biztos pontot, azt a fajta kapaszkodót, amire egy fiatal vágyik, hogy valaki mondja meg nekem, hogy mi az igazság, merre menjek, mit csináljak. És úgy látszik, az iszlám ezt felkínálja, ezt képes felkínálni nekik. A szomorú az egészben az, hogy a kereszténység is ugyanezt kínálja föl. A kereszténység is ugyanolyan radikális vallás, mint a muzulmán vallás. És hát érezzük azt, érzékeljük azt, hogy itt Európában, nyugaton teljesen elveszítette ezt a radikalizmusát, elveszítette az erejét. Ez a döntően amerikai, énközpontú, terápiás, köldöknézegetős kereszténység. És ez abban is látható, hogy bizony kezdenek eltűnni a férfiak, a férfias férfiak a gyülekezetekből. Van is erről egy könyv. Hova tűntek a férfiak a gyülekezetekből? Ugye ez a címe, nem tudom, beszéltetek már erről? Volt már szó? Na, az jól bemutatja ezt a folyamatot, hogy mi zajlik itt. Ne csodálkozzunk rajta, hogy nincs keresztényüldözés, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legaggasztóbb jele annak, hogy valamit nagyon benéztünk a kereszténységgel kapcsolatban. Valamit nagyon félrenéztünk, félreértettünk. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy rám is egy hihetetlen radikális lelkész keresztény lelkész volt a legnagyobb hatással a hitéletem kezdetén, aki által Isten kirobbantott engem is ebből a papíron hívő, én egy vallásos családban nevelkedtem, papíron hívő, papíron keresztény, névleges keresztény, meggyőződés nélküli létformából, és egy őrült nagy szerelemből. Egy olyan kapcsolatból, ami engem teljesen elvakított. Az én meggyőződésem tulajdonképpen az volt, hogy a megfelelő társat kell megtalálni, és ez adja az életem értelmét, ez a non plus ultrája ennek az egész életnek, amit itt a Földön élünk, és ha az megvan, akkor kész, akkor én egy teljes ember vagyok, akkor én vagyok valaki, akkor válok igazán férfivá. És amikor ezt a radikális lelkészt behozta Isten az életembe, és elkezdett úgy beszélni nekem a kereszténységről és Jézus Krisztusról, hogy én azért soha nem hallottam, engem ez magával ragadott, és rájöttem, hogy itt van a megoldás, hogy ez még a szerelemnél is több, és nagyobb értelmet, magasabb értelmet ad az életemnek. És hát ugye ez a lány engem is ugyanúgy, ahogy ez a muszlim férfi ezt a lányt kérdés elé állította, döntés elé állította, mondta, hogy vagy ő, vagy Jézus. Ő nem szereti ezt a radikális valamit. A kereszténység egy nagyon szép dolog, jó, ha az ember hisz valamiben, de ne essünk túlzásba. És én is el kellett, hogy jussak erre a döntésre, vagy erre a pontra az életembe, amikor végig kellett gondolnom azt, hogy mennyire fontos számomra az, hogy keresztény vagyok, mennyire szilárd az én meggyőződésem az igazságban, Jézus Krisztusban. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a mozzanat, az életemnek ez az egyik talán legnehezebb döntése, volt az egyik legmeghatározóbb momentum az én felnőtt férfivá válásom folyamatában. Én meg vagyok győződve róla, hogy Isten mindannyiunkat ki akar mozdítani ebből a langymeleg, meggyőződés nélküli létformából, és abból a korszellemből, amiben élünk, amit belélegzünk. A kérdés az, hogy készek vagyunk erre, és egyáltalán honnan tudhatjuk, hogy minket is megfertőzött-e a korszellem. Szerintem az egyik legjobb ellenőrző kérdés az, hogy mit vagy kész bevállalni a te meggyőződésedért. Meddig vagy kész elmenni a meggyőződésedért, és erről lesz szó ezeken az alkalmakon. Ma arról fogunk beszélni egy kis bevezető után, hogy hogyan formálja Isten a meggyőződésünket. Hogy lesz igazi, megingathatatlan, valóságos alapot adó meggyőződésünk ebben a meggyőződés nélküli világban. Holnap azt fogjuk megnézni, hogy mit jelent kiállni a meggyőződésünkért, és a harmadik napon, ha Isten is engedi, akkor pedig arról lesz, hogy mi van akkor, amikor megingunk a meggyőződésünkben, hogy állít helyre Isten bennünket újra. Azt hiszem, hogy a hirdetésben, vagy a brosúrában, a meghívóban szerepelt az, hogy Illés történetén fogunk végigmenni. Én elsősorban tanító vagyok, szoktam prédikálni is, és örülök, hogy egy ember már van, akinek tetszenek a prédikációim, mint megtudtam, de alapvetően tanító vagyok, és ez valószínűleg vissza fog köszönni ebből az előadásból is. Tehát én Bibliát fogok magyarázni. Illés történetén megyünk végig, és meg fogjuk látni, hogy noha ez egy ősi történet, mégis hihetetlenül releváns mondani valója van a mai kor számára, a mi számunkra is, és a meggyőződéssel kapcsolatban is. Na, nézzük akkor ezt a történetet, nézzük a bevezetőt. Illés egy próféta volt Izrael történetében, Izraelben, az északi ország részben. És az ő színre lépését egy érdekes párválasztás előzi meg. Izraelnek volt egy istentelen, vagy inkább azt mondhatnám, egy meggyőződését elvesztett királya, egy meggyőződés nélküli király, úgy hívták, hogy Akháb, aki úgy döntött, lehet, hogy volt benne politikai érdek is, de valószínűleg inkább a szívére hallgatva, hogy egy nem izraeli, egy nem Isten hívő királynőt, vagy hercegnőt veszel feleségül, ezt a híres Jezabelt, aki Szidomból származott. És ennek a szentségtelen Frigynek köszönhetően szabadul be aztán Izraelbe az úgynevezett Baál kultusz, egy idegen isten, a termékenység, az időjárás, a villámlás istenének az imádata. És tulajdonképpen ez a hercegnő, amikor elveszi feleségül Akháb, és beköltözik Izraelbe, Izraelre szabadítja ezt az idegen vallást, és Izrael megszállás alá kerül. Ennek az idegen vallásnak, az idegen kultúrának a megszállása alá, és ez egy óriási terhet jelent Izrael számára. Az a döbbenetes, hogy nem érzi Izrael ezt a terhet, egészen addig, amíg Isten közben nem lép. Az egy királyok 16:31-től olvasom, és nem olvasom fel az egész történetet, hanem mindig verseket fogok olvasni. Aki szeretné Bibliából követni, egy királyok 16:31-hez lapozzatok, onnan kezdem el olvasni. Tehát az áll itt, még mindig az előzményekhez kapcsolódva, mert Akháb nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elment és feleségül vette magának Jezabelt. Edbaálnak, a szidonbeli királynak lányát, és elment, hogy a Bálnak szolgáljon, és meghajtotta magát annak. És oltárt emelt a Baálnak a Baál házában, amit Samáriában épített. Samária volt az északi országrész fővárosa. Délen ott állt a jeruzsálemi templom, ami az egyetlen igaz Istennek a szentélye volt. Az ő fennhatóságát jelképezte. És délen, illetve északon pedig megépítette Akháb ezt az idegen szentélyt, a Baál szentélyét, ami által tulajdonképpen az egész országrészt fölajánlotta ennek az idegen Istennek. Isten népét az idegen Isten fennhatósága alá rendelte, ugyanúgy, ahogy egykor István király fölajánlotta ezt az országot Máriának. Vagy ahogy annak idején Ádám és Éva átjátszották a föld feletti uralmat a sátánnak. Átadták a hatalmat neki. És Isten úgy tűnik, hogy ezúttal sem hagyja szó nélkül ezt a hatalom átjátszási kísérletet. Egy ismert minta ismétlődik itt, csak a teljesség kedvéért, hogy lássuk, hogy mi történt ezelőtt. Ismerjük Salamont, Salamon is ugyanezen a banánhéjon csúszott el. Isten megmondta az ő népének, hogy ne vegyenek el idegen származású feleségeket, akik felől az Úr azt mondta Izrael fiainak, ne menjetek hozzájuk, őket se engedjétek magatokhoz jönni, mert bizony az ő isteneik felé fordítják a szíveteket. És azt olvassuk, hogy ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel, és az ő feleségei elfordították az ő szívét, és követte Astóretet, a szidóniak istennőjét, ugye itt is egy szidóni hercegnőről van szó. Tehát Akháb is ezt a mintát követi, és ennek az a szörnyű következménye, hogy Isten népe, tehát Akháb népe elfelejtkezik az ő küldetéséről. Elfelejtkezik arról, hogy miért teremtette meg őket Isten, miért vannak ők ezen a világon. Izrael népe egy különös szerepben volt, egy különös helyzetben volt. Isten rajtuk keresztül akarta megmutatni azt a különleges szeretet kapcsolatot ennek a világnak, hogy mit jelent az Istennel közösségben, meghitt közösségben élve, Isten eredeti szándékának megfelelő emberként élni ebben a világban. Ezt Izrael, mint közösség hivatott meg volna megmutatni. Isten ezért szövetségre lépett, feleségül vette Izrael népét, és ennek a szövetségnek, ennek a házasságnak volt az egyik kiteljesedése, a jeruzsálemi templom megépülése, ami által Isten az emberek közé költözött. És láthatjuk azt, hogy ez a legnagyobb kontextus ennek a történetnek, Isten az ő népével kötött szövetsége. Ennek a negatív oldala volt, vagy a szövetség szegésüknek a kicsúcsosodása volt ez a Baál oltár, vagy Baál háza, amit Akháb épített, és ez azt jelentette, ezzel azt fejezte ki Akháb, hogy ő lemondott erről az Istennel való kapcsolatról, lemondott erről a nagy történetről, aminek ők a főszereplői voltak. És erről a nagy történetről, a világ helyreállításának a történetéről beszéltem az egyik szabadszombat előadáson, erre most nem térek ki. Mi a te történeted, azt hiszem az volt a címe. Akháb és Illés történetének, tehát ez az egyik legfőbb kérdése, hogy melyik történet szerint élsz. A nyugati kultúra története szerint, ami áthatja a gondolkodásunkat, az erkölcsi, vallási, relatívi, kulturális relativizmus, tolerancia története szerint, vagy pedig a Biblia története szerint. És a Biblia története a világ egyetlen igaz története. És hogy melyik történet szerint élsz, annak beláthatatlan következményei lesznek az egész életedre és jövődre nézve, és ennek az országnak a sorsára nézve is. Akháb tétlenül nézi, ahogy Jezabel írtja a Jahve oltárokat, Isten oltárait, ahogy terjeszti a Baál kultuszt, és ebben a feszült történelmi pillanatban lép a színre Illés, egy egy radikális hívő, egy radikális istenhívő, egy nagyon komoly meggyőződéssel bíró férfi, hogy megvívjon Jezabellel. 1 Királyok 17:1, és így szólt a gileádi Tisbéből való Illés Akhábnak: él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Illés bejelentésének hihetetlen hordereje volt. Mit jelent ez, mire célzott ezzel Illés? Isten megmondta előre az ő népének, a Mózes 5. könyvében, hogy vigyázzatok, hogy a szívetek el ne csábuljon, és el ne forduljatok, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttük, mert az Úr haragja felgerjed rátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen. Tehát a szövetség szegésért járó egyik átok, az az eső elmaradása volt. A mezőgazdaságból, a termőföldből éltek, és élnek mindmáig az ott élő emberek, ezért érthető, hogy az egyik legkomolyabb tényező az az eső, vagy az eső elmaradása volt Izrael népére nézve. Izrael királya a népével együtt elfordult Istentől, ezért jönnek a szövetségi átkok. Fontos azonban azt is látnunk, hogy Baál, ez az idegen istenség, a vihar, az időjárás istene volt, tehát ez volt a legnagyobb kísértés Izrael számára, akik a termőföldből éltek, hogy ne Istenben bízzanak, aki az egész világ teremtője, hanem Baálban, aki az időjárásnak az ura volt. És ennek a legnagyobb, ugye ennek az összecsapásnak, a Baál és Isten összecsapásának az egyik legnagyobb kérdése ez volt, hogy ki az eső ura, ki az időjárás ura, lássuk, vajon képes-e esőt adni ez az esőisten, hogyha az élőisten nem akarja. Eleinte bizonyára senki nem figyelt oda Illésre, legyintettek rá, hadd mondja az öreg, ez a dolga, ő még a régi vallás híve, ő még egy vaskalapos, fundamentalista, ultrakonzervatív istenhívő, de mi már a Baálban hiszünk, ugye, vagy a Baálban is hiszünk. Ő az időjárás istene, hát ha valaki a mezőgazdasággal foglalkozik, akkor jobban teszi, hogyha ő is a Baálban kezd el hinni. Ne legyen már ilyen maradi az ember. És telt múlt az idő, és a Baál, az időjárás istene nem adott esőt, nem jött eső, nem tudott esőt adni. A gabona kezdett kifogyni a silókból, az állatok kidöglöttek, kihaltak, és Izrael népe egy egzisztenciális krízisbe került. Vajon megalázza magát Akháb és a nép, és megerősödik-e eredeti meggyőződésében, hogy Isten, az Úr az egyetlen Isten, vagy pedig kitart a nemzeti krízis ellenére is a Baál mellett. És akkor innen indul be igazából a történet, és azt olvassuk, hogy szólt az Úr szava Illéshez, mondván, menj el innen napkelet felé, rejtőzz el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a patakból fogsz inni, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elment azért, és az Úr beszéde szerint cselekedett, és elment, és leült a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik, és a hullók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. Isten tehát a szárazság közepette is gondoskodik, és képes gondoskodni az ő profétájáról. Néhány nap múlva pedig kiszáradt a patak, és innen kezd beindulni a történet, mert nem volt eső a földre, és így szólt az Úr szava Illéshez: kelj fel, menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott. Íme megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjon rólad. És amikor Illés megtalálja ezt az özvegy asszonyt, akkor azt parancsolja neki, hogy hozzon neki valami enni és inni valót, mire az asszony azt feleli: él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most is egy kis fát szedegetek, hazamegyek, elkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghalljunk. Mindeközben, ugye megtudjuk Istenről azt, hogy ő nem csak az időjárásnak, hanem az állatvilágnak is az ura, a hollóknak is parancsolt, és hogy Isten a Baál fennhatósága alatt a Baál területén is, ugye Szidonba ment Illé, Szidonba küldi, oda küldi, ahol Illé, ahonnan Jezabel származik, ott is ura az esőnek, ott is megállt parancsolt az esőnek, ott is szárazság van, Baál tehetetlen. És egy döbbenetes bizonyságtételt hallunk ennek az asszonynak a szájából. Ez egy Baál hívő, valószínűleg beleszületett ebbe a kultúrába, ebbe a vallásba, és figyeljétek meg, azzal kezdődik az ő monológia, hogy él az Úr a te Istened, mondja Illésnek. Nem tudjuk, mennyi idő telt el, talán 1-2 év, de ez az asszony a saját bőrén tapasztalta meg az ő vallásának a tarthatatlan voltát. A saját bőrén tapasztalta meg azt, hogy amiben ő eddig hitt, hogy a Baál adja az esőt, az nem működik. Nem tartható tovább ez a filozófia. Darabokra hullott a meggyőződése. Nem felel meg a valóságnak. Baál halott, tehetetlen. És eljutott odáig, hogy viszont Illés istene él. Mi történhetett? Mi történhetett? És azt fogjuk most megnézni, hogy hogyan formálta Isten ennek az asszonynak a meggyőződését. És meglepő hasonlóságot fogunk találni a között, ahogy nekünk is formálja Isten, és formálta a meggyőződésünket. Nem tudjuk, hogy honnan hallott erről az Istenről, bár van egy utalás az előbbi versben, hogy Isten megparancsolta, azt mondja Illésnek, megparancsoltam ennek a sareptai özvegynek, hogy gondoskodjon rólad. Tehát lehet, hogy Isten mondott pár dolgot önmagáról. Minden esetre ez az asszony hallott erről az Istenről. Hallotta azt, hogy gondolom, hogy Illés milyen bejelentést tett, és eljut odáig, hogy Illés istene él. Bál halott, Illés istene pedig él. És mi juttatta őt el eddig a felismerésig? Nyilván ez a krízis, ez az egzisztenciális krízis. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy bizony nem egyszer találkozom, sőt, sokkal több olyan emberrel találkozom, akik igazából soha nem jártak templomba a romák között, soha nem jártak templomba, nem fertőzte még meg őket ez a vallásosság, és hihetetlen nyitottság van bennük az evangéliumra, az élő Isten Jézus Krisztus ismeretére, és az arra, amit ő tett és ő hozott. És próbálom megérteni, hogy mi ez, mi van e mögött, miért van bennük ez a szomjaság, miért van bennük ez a nyitottság, és újra arra jutok, mert állandóan krízisek sorozatán mennek át. Tele van krízisekkel, egzisztenciális krízisekkel az életük, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legerőteljesebb módszere Istennek, eszköze Isten arra, hogy meggyőzzön bennünket az igazságról. A meggyőződésünk megváltoztatása soha nem az elménk megváltozásával kezdődik. Soha nem azzal indul, hogy hallgatunk jó előadásokat a magunk kényelmes kis világában, ahol egyébként úgy nagyjából jól mennek a dolgok, és akkor előáll valaki, és valami lehengerlő előadást mond, és megpróbál meggyőzni az értelmünkre, hatva bennünket arról, hogy miért ez az igazság. Ugye, amíg Isten nem készíti elő a szívünket, amíg nem jön egy olyan igazi krízis, átütő az életünk egészét átható krízis, addig nem indul el a meggyőződésünk megváltoztatása. És el kell jutnunk odáig, arra a pontra, ahol ez az asszony is volt, ahová ez az asszony is eljutott, hogy feltegyük magunknak a kérdést a kríziseink közepetve. Megfelel a valóságnak az, amiben hiszünk, amifelől meg vagyunk győződve? Vagy itt az ideje, hogy meggyőződést váltsunk? Tehát ennek az asszonynak a Baál hite ugyanolyan krízisbe kerül az Isten, az éhínség hatására, mint Isten népéjé. De az az érdekes, hogy ez az asszony eljut erre a felismerésre, Izrael népe egy kicsit nehezebb eset lesz. És a saját életemből néhány példa. Édesapám egy nagyon kemény, nem mondom, hogy meggyőződés nélküli, de nem egy helyes meggyőződéssel élő ember volt. Ő neki nem volt szüksége Istenre, mindent megoldott. És Isten nagyon nagy kríziseket hozott, egy agydaganatot, egy másik daganatot, és végül édesanyám halálát is át kellett, hogy élje. Mire ez a kemény szívű ember megtört, és elkezdett nyitottá válni arra, hogy na, akkor ez az Isten lehet, hogy mégis létezik, és lehet, hogy talán meg kéne kérdeznem őt, hogy mit akar az életemmel. Nekem, ahogy említettem, egy szerelmi csalódás, egy kapcsolati krízis vezetett a meggyőződésem megváltoztatásához, vagy kiforrásához, és biztos vagyok benne, hogy itt is vannak közöttünk olyan emberek, akik szilárd meggyőződéssel ülnek itt, és ők is el tudnának mondani ilyen kríziseket az életükből. Na most az, hogy ő hiszi, hogy ez az Illés Istene él, ez még nem jelenti azt, hogy ez az asszony Jahve hívővé, az élő Isten követévé is lett, hiszen azt mondja, hogy él az Úr a te Istened. Ez még Illés Istene. Hogyan vezeti tovább Isten ezt az asszonyt a meggyőződése formálódásában, megerősödésében? 1 Királyok 17:13, mondta pedig neki Illés, ne félj, menj el, cselekedj a te beszédet szerint. Mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, tehát abból a kevéske rizsből és olajból. Magadnak és a te fiadnak pedig azután süss, mert azt mondja az Úr Izrael Isten, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj kevesebb nem lesz, addig, míg az Úr esőt ad a föld színére. Hogyan formálja Isten ennek az asszonynak a meggyőződését? Arra kéri, hogy tegye meg az első hitbeli lépést. Az első ebbe az Isten, élő Istenbe vetett hitből fakadó lépést. És ez az asszony átéli Isten természet fölötti gondoskodását. És elment, és az Illés beszéde szerint cselekedett, és evett mind ő, mind amaz, mind annak házanépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem lett kevesebb az Úr beszéde szerint, amelyet szólt Illés által. Tehát az asszony maga is elkezd hinni ebben az Istenben, elkezd engedelmeskedni Isten szavának, kérésének, és megtapasztalja Isten természet feletti gondoskodását. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy Isten ugyanezt a természet feletti gondoskodást mutatja most nagyon sok fele az arab világban. Arabok százai, muzulmánok százai élnek át olyanokat, hogy Isten álomban vezeti őket, álomban szólítja meg őket, és mond neki ilyeneket, hogy van egy barna kapu az egyik utcában, menj oda, és ott találkozni fogsz valakivel, és elmennek, és kiderül, hogy keresztények laknak ott. És ugye Jézus jelent meg nekik álomban, vagy legalábbis azt mondta, hogy Jézus volt, és csodálatos gyógyulásokat élnek át, amikor keresztények imádkoznak értük, és tudjuk azt, hogy ugye az iszlám hitrendszere, az iszlám hitvédelme, tehát a muzulmán hitvédelem az erősen intellektuális, erősen az értelemre ható hitvédelem. Tehát, hogyha egy muzulmánnal áll le valaki vitatkozni a Bibliáról, és próbál észérveket felsorakoztatni, nem kizárt, hogy megnyeri a csatát, bár biztos, hogy kemény lesz, de nem ezzel győzi meg Isten. Nem ez az elsődleges eszköze Istennek ma, azt látom, fontos eszköz, abban, hogy ezeket a rendkívül erős meggyőződéssel bíró muzulmán hívőket az Isten hitre, az élő Isten hitére vezesse. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mi életünkben is nagyon fontos szerepe van az Isten természet feletti gondoskodásának. Tehát nem arról beszélek, amikor úgy jönnek össze éppen a dolgok, hanem tényleg erről szó szerint, amikor természet feletti módon avatkozik bele az életünkbe, és ezzel is mutatja, hogy ő létezik, hogy ő valódi Isten. Nekem emlékszem, hogy ugye volt ez a párkapcsolati krízis, meghoztam ezt a rendkívül nehéz döntést, és ez pont akkor, és a bizalmamat Istenbe helyeztem, és Isten azt kérte tőlem, hogy jó, akkor tőlem is, hogy tedd meg az első hitbeli lépést. Ez a fordulatom, ez a döntésem, ez pont akkor született meg, amikor az életem, vagy az egyetem, a műszaki egyetemi éveim legnehezebb vizsgájára készültem. Ez volt az a vizsga, ahol az utolsó olyan vizsga a harmadik évfolyamban, ahol kiszorták még a maradék, oda nem illő embert is az évfolyamról, a villanykarról, és amikor erre így rádöbbentem, hogy én elköteleztem magam Isten mellett, de most jön ez a vizsga, akkor elkezdtem Istennel egy kicsit alkudozni, hogy Uram, csak ezt a vizsgát még hadd puskázzam végig, és utána ígérem, hogy a tiéd leszek teljes szívvel. És amikor már ezeket mondtam, éreztem, hogy ez nagyon gáz, és hogy Isten nem véletlenül mostanra időzítette, és nekem el kell, hogy döntsem, hogy vagy elhiszem, hogy ő az élő Isten, és ő gondoskodni fog, ja, mert hogy addig én végig puskáztam az egész megelőző két évet, vagy pedig felejtsük el ezt az egészet. Ha én nem hiszem el, hogy ez működik, akkor hagyjam az egészet, akkor puskázzak tovább, és felejtsem el ezt a kereszténységet. És a döbbenetes válasza Istennek az volt, amikor életemben először belevetettem a bizalmat, és elkezdtem készülni egy vizsgára, hogy enyém lett az egyetlen maximum pontos vizsga azon az évfolyamon. És emlékszem még egy történet, ez most történt, lerobbant a kocsink egy elhagyatott kis faluban, annak is egy elhagyatott kis utcájában, és egyszerűen lemerült az aksi, megálltunk valamiért, és nem akart indulni az autó. És közel távol, ugye senki, munkaidő volt, mindenki dolgozott, nem volt otthon senki, és elkezdtünk imádkozni. Elkezdtem a Szentlélek erejével a kocsiért imádkozni, hogy induljon be azonnal Jézus nevében, és nem történt semmi. És egyszer csak megjelent egy rendőrautó, pont abban a kis poros utcában, elhagyatott kis utcában, és látta, hogy ott szerencsétlenkedünk, meg próbáljuk beindítani a kocsit, és segített beindítani. Egy 5 perce rá, miután imádkoztunk, és lehet, hogy azt mondanánk, hogy ez egy véletlen egybeesés, és én azt gondolom, hogy ez csak azt jelzi, hogy van egy természet fölötti Istenünk, aki uralkodik fölöttünk, és akinek a beavatkozására számítanunk kell. Ez tesz minket különbözővé, ez teszi a kereszténységet, a mi hitünket különbözővé minden más elméleti vallástól, filozófiától, hogy van egy élő Istenünk, aki beavatkozik, aki, hogyha mi hiszünk benne, akkor ő természetfeletti módon is kész, és képes rólunk gondoskodni. A kérdésem az, hogy akárhol tartasz is, ugye Isten azt mondja, hogy bíz benne, bíz rá magadat, és mi az a lépés, mi az a hitből fakadó lépés, amit Isten vár tőled már egy ideje, hogy megtedd. Halálugrás, nagyon fájdalmas, nagyon kockázatos, nagyon félelmetes. De lehet, hogy pont ez választ el téged attól, hogy valódi meggyőződésé váljon a hited. Mi ez a döntés? Nekem ilyen volt egyébként a cigány misszió elkezdése is. Nem erre készültem, nem gondoltam volna, hogy Isten engem egy ilyen szolgálatba fog bedobni. Én egy nagyvárosi gyerek vagyok, ott nőttem fel Budapest szívében, és most ott vagyok Nógrád megyében, és félelemmel, rettegéssel kezdtem el, de amilyen csodákat átélek a cigányok között, azért nem lehet kárpótolni, azzal nem ér fel semmi más. Ez az asszony azáltal tapasztalta meg, Jahve, vagyis az élő Isten, ugye így hívták, ez a zsidó neve, Istennek, az ószövetségi neve, nek a gondoskodását, az ő jelenlétét, hogy köszönöm, igen, lehet, hogy segít. Nem megy? Jó, akkor majd itt hajlongok jobbra-balra. Hogy tulajdonképpen lemondott arról, amitől ő az életét várta. Az életének a meghosszabbítását várta. Azt mondta, hogy ez a kis lisztecském van, ez a kis olajom, és Isten pedig elkéri tőle. Azt mondja, add ide nekem. Add ide nekem azt, amitől te az életedet várod. Elég nevetséges a kép, hogy azt mondja, hogy megesszük ezt a kis pogácsát, amit ebből csinálunk, aztán úgyis meghalunk, és ilyenek a mi módszereink, ilyenek azok a dolgaink, amikben mi is kapaszkodunk ezen a világon Istentől függetlenül, és Isten azt mondja, hogy add ide és bíz rám magadat. Engedd, hogy meghalj ezeknek a dolgoknak, az életvezetési stratégiáid, túlélési stratégiáidnak, azoknak a dolgoknak, személyeknek, amitől az életedet, az életed értelmét és kiteljesedését várod. Mi az, ami nélkül nem tudnál élni? Mi az, ami nem engedi, hogy egészen meghalj Isten számára? Egészen meghalj önmagadnak? Az asszony hitt, és átélte Jahve gondoskodását. Átélte azt, hogy ez az Isten ezt tényleg mindenről képes gondoskodni, bármi lehetséges neki, semmi sem lehetetlen. És mondhatnánk azt, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. És akkor jön egy újabb krízis. Ennek a már Istenfélő hívő asszonynak az életében. Mondhatnánk úgy, hogy jön egy hitmélyítés. 1 Királyok 17:17, és történt ezek után, hogy megbetegedett a ház gazdasszonyának a fia, és az ő betegsége nagyon súlyos volt, annyira, hogy már a lélegzete is elállt. Ez az özvegy, és meghal ez a fiú. Ez az özvegy asszony pedig megmenekült az éhínségtől, de itt van az egyetlen fia, akit Istentől kapott ajándékba, és most úgy tűnik, hogy engedi ez az Isten meghalni. Hát ha tudott rólam gondoskodni lehetetlen körülmények között, akkor hogy lehet, hogy most megöli a fiamat? Hogy lehet, hogy meghal a gyermekem? Hogy lehet, hogy egy ilyen krízist ad ez az Isten? És joggal lehetnénk felháborodva ezen, hogy hogy engedheti meg ezt az Isten, de figyeljük meg, hogy az asszony nem ezt mondja, és ez is jelzi, hogy valami változás történt. Azt mondta Illésnek, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzá, hogy eszembe juttasd az álnokságomat, és megöljed az én fiamat. Tehát nem az öklét rázza Istenre, hanem mire jut? Bűnlátásra jut. Magába néz, és elkezdi azt a kérdést föltenni, hogy van valami olyan bűnöm, olyan engedetlenségem ez ellen az Isten ellen, amiért most engem ezzel büntet, hogy megöli a fiamat. És ha belegondolunk, nem is áll olyan messze ez az asszony a bibliai szemléletmódtól. Azt jól látja, hogy ő is bűnös. Jól látja azt, hogy Isten előtt nem állhat meg. Jól látja azt, hogy a bűn büntetése halál. Valakinek meg kell halnia, ugye alaphelyzetben neki kellett volna meghalnia. A mózesi törvény is beszél arról, hogy a bűn egy helyettes áldozatot kíván. Tehát ezért vezették be az áldozati kultuszt. Jól tudja ez az asszony azt, hogy valakinek meg kellett halnia az ő bűnéért. Nagyon jó, egy kis finom hangolást igényel csupán az ő teológiája, hiszen mi tudjuk azt, hogy nem az asszony fiának kellett meghalnia a mi bűneinkért, hanem egy másik fiúnak, Isten fiának, Jézus Krisztusnak, és ez azt jelenti, hogy ennek az asszony fiának a halála valami más célt szolgál. Ez nem egy helyettes áldozat volt. Ennek a halálnak, halálesetnek valami más jelentősége van. És persze, mielőtt ebbe belemennénk, Jézussal kapcsolatosan is igaz ez, amire az asszony eljut, és ezt nem szabad megkerülnünk, és ez is az igaz hit, az igaz meggyőződés egyik fontos ismérve, hogy Jézus halálát látva nekünk is a mi bűneink kellenek, hogy ránk terhelődjenek. Ugye, ha Jézusnak ilyen borzalmas halállal kellett meghalnia, ha Isten engedte, hogy ez a Jézus meghaljon, és ilyen halállal haljon meg, akkor milyen súlyos lehet az én állapotom? Akkor milyen súlyos lehet az én bűnöm? Nincs valódi megtérés, valódi meggyőződés, bűnlátás nélkül. És figyeljétek meg, hogy Illés az, aki elkezdi Istenre rázni az öklét. Azt mondja a 20. vers, én Uram Istenem, hát nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél lakom, hogy az ő fiát megölöd. Egy hívő ember, egy meggyőződéssel bíró ember, és ő se tud mit kezdeni ezzel a halálesettel. Mi sem tudnánk mit kezdeni. Ez lenne a természetes reakció, hogy engeded meg Istenem? Hogy engedheted meg? Csak Illés még nem érti, nem egészen érti azt, hogy mi történt itt. Egyfelől Istent vádolja a történtekért, ugyanakkor mégis hiszi azt, hogy ez az Isten még a halálból is vissza tudja hozni ezt a fiút. És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én Uram Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét őbelé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és visszatért a gyermekbe a lélek, és életre kelt. És felvette Illés a gyermeket, átvitte őt a felházból a házba, és átadta őt az anyjának. És ezt mondta, nézd, él a te fiad. Úgy látszik, hogy ennek az asszonynak a feltámadásra volt szüksége ahhoz, hogy végleg megerősödjön az Istenbe vetett hitében. És nekünk is erre van szükségünk. Ez az a momentum, ez az a része a keresztény vallásnak, a keresztény hitnek, ami minden más vallástól megkülönbözteti, hogy mi egy olyan Istenben hiszünk, aki a halottakat is fel tudja támasztani, és fel is fogja támasztani. Én is egy hasonló krízisbe jutottam, amikor édesanyám egyik napról a másikra meghalt, semmi baja nem volt, rosszul lett, és meghalt, ráadásul nem is voltam ott, és egyszerűen nem értettem, hogy mi történik. Mi történik, Istenem? Hát pont fiatalokat táboroztattam, sí táborban voltunk. Uram, neked szolgálok, az életemet teszem le, érted? És akkor te engeded, hogy meghalljon az édesanyám, hogy hogy van ez? És Jézus csak ennyit mondott, pont Lázár feltámasztásának a történetét vettük, ugye eleve ott föltámasztja Lázárt, de az én édesanyámat nem támasztotta föl. És ennyit mondott Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hisz, ha meghal is él. Fel fog támadni az édesanyád. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, hogy fel fog támadni az édesanyád? Nem most, nem éltem át akkor, de van-e olyan erős az én meggyőződésem? Hiszek-e annyira ebben a Krisztusban, ebben az élő Krisztusban, aki visszajött a halálból, hogy vissza fogja hozni az én szerettemet is a halálból? Van-e ilyen erős hitem? És ugye azt is írja egy másik helyen a Biblia, hogy Jézus Krisztus azért lett testé, azért jött el közénk, hogy a halála által megsemmisítse az ördögöt, akinek hatalma van a halálon, és hogy megszabadítsa azokat, mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Az igazi meggyőződés, az igazi keresztény meggyőződés, az túlmutat a halálon. Van-e olyan erős a te meggyőződésed, hogy fölül emeljen a haláltól való félelmen is? Ezért tudnak meghalni azok a keresztények, akiket ma is lefejeznek, és ezen döbbennek meg a kivégzőik, hogy lehet, hogy nem félnek? Hogy lehet, hogy ilyen vakmerőek? De ez a lényege a hitünknek. És innen tudhatjuk, hogy mennyire erős a meggyőződésünk, fölül emele a haláltól való félelmen, vagy sem. Elég erőse a meggyőződésünk arra, hogy legyőzze a halálfélelmünket. Ha nem, akkor elfelejthetjük ezt az egészet. Akkor ez tényleg csak egy filozófia, tényleg csak egy vallás a sok közül, amit lehet, hogy egy párkapcsolat kedvéért, de legkésőbb egy olyan éles helyzetben, mint ami most a Közel-Keleten dúl, föl fogjuk adni gondolkodás nélkül. És ugye ezt a feszültséget dolgozza föl ez a film is, a hallgatás, vagy a némaság, és szegezi nekünk jogosan ezt a kérdést, meddig vagy kész elmenni a meggyőződésedben. És amikor az asszony átéli ezt a csodát, szembesül a feltámadással, és ezért fontos egyébként a muszlimokkal szemben is hangsúlyozni a feltámadás történeti jelentőségét, hogy mi egy olyan Istenbe hiszünk, aki a történelem egy adott pillanatán feltámasztotta ezt a Jézust, mert ez adja az igazi értelmét a kereszténységnek, ez az igazi meggyőző ereje. És ugye ezt mondja itt az asszony, hogy ekkor mondja ki az asszony 24. versben, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és az Úr beszéde a te ajkadon igazság. Most jutottam el az értelem teljes meggyőződésére. Tehát nem azzal kezdődött, mint ahogy sokan gondolnánk, hogy kezdődik a meggyőződés folyamata, hogy hallgatunk jó előadásokat, és sok információt gyűjtünk a kereszténységről. Ugye, és sajnos itt a nyugaton erősen ebbe az irányba mennek el a dolgok, hogy emberek járogatnak mindenféle alkalmakra, és hallgatják ezeket az informatív előadásokat, amik mind nagyon fontosak, nagyon hasznosak, nagyon jók, de ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy ettől nekünk erősebb hitünk lesz, csak azért, mert jó alkalmakat hallgatunk. Isten a csatamezőre hív, Isten arra hív, hogy töltsük be a küldetésünket, bármi is ez, ahogy Józsi is utalt rá, és ott a csatamezőn fogjuk átélni azt, hogy valódi a meggyőződésünk, szilárdan állunk-e vagy sem. És látjuk azt, hogy ennek az asszonynak is csak összefoglalásképpen, ugye kellett ez az egzisztenciális krízis, kellett az, hogy Isten szava megszólítsa, Isten személyesen megszólítsa őt, kellett egy csalódás az addigi meggyőződésében, a Baál kultuszban, a Baál hitben, szükség volt az első hitbeli lépésre, ami egy halálugrás volt, lemondott az ő életéről, és átélte az Isten természet fölötti gondoskodását, és végül meg kellett, hogy tapasztalja a feltámadás csodáját, és így jutott el az asszony erre a teljes meggyőződésre. És talán még egy mozzanatot, még egy momentumot hadd emeljek ki, hogy ne felejtsük el azt, hogy Illés ott lakott ezzel az asszonnyal körülbelül 2 éven át. Közösség nélkül nincs igazi kereszténység. Ez a mai kor individualizmusára különösen is vonatkozik, különösen is releváns. Emberek azt gondolják, hogy én összegyűjtögetem az én hitemet, nekem van egy személyes kapcsolatom Jézussal, és az elég, az meg fog tartani. De ha a Bibliát olvassuk, ha körbenézünk a világba, az igazi hit az mindig a közösségben történik. Az ősgyülekezetekben, illetve a korai egyházban volt egy ilyen gyakorlat, hogy ha valakit te Krisztushoz vezettél, ha valakit megismertettél mondjuk a munkahelyeden Jézussal, és ő benne érdeklődés keltődött Jézus iránt, és bevitted a gyülekezetbe, onnantól kezdve te feleltél azért az emberért. Te voltál az ő tanítványozója. Senki nem maradhatott közösség nélkül, senki nem maradhatott egy mentor nélkül a korai gyülekezetben, és ez is hozzájárult többek között. Ez volt szerintem a magva a kereszténység megerősödésének, hogy életközösségbe kerültek egymással azok, akik ugyanabban az Istenben hittek. És ezt látjuk itt Illés és a sareptai özvegy esetében. Egyébként Pál is ír erről. Azt mondja a tesszalonikaiaknak, ti vagytok a bizonyságai, és Isten, hogy milyen szentül igazán és fedhetetlenül éltünk közöttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és úgy buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. Tehát ez az utolsó módszer, az utolsó elem, és talán az egyik legfontosabb elem a meggyőződésünk formálására, megváltoztatására. Egy példát láttunk itt arra, hogy Isten hogyan munkálja egy asszonynak a meggyőződését, hogyan változtatja, hogyan erősíti, és holnap meg fogjuk nézni azt, Izrael népe életére nézve is, hogy hogyan áll ki egy ember a meggyőződéséért. Mit vár tőlünk Isten? Ha valóban hiszünk az élő Istenben, ha valóban meg vagyunk győződve arról, hogy az, akiben hiszünk, az igazság, és hogy a Biblia története a világ egyetlen igaz történet, akkor mit jelent kiállni ezért az igazságért ma? Imádkozzunk! Urunk, egy ősi történetet látunk itt, egy jelentéktelen asszonynak a megváltoztatását, az életének a megváltoztatását, és köszönjük, hogy te ezen a történeten keresztül akarod megmutatni azt, hogy hol állunk, hol tartunk mi a meggyőződés folyamatában, hogy mennyire vagyunk érett gondolkodók, érett keresztények, érett felnőttek, érett férfiak és asszonyok. Urunk, kérünk, hogy beszélj velünk továbbra is erről a témáról, erről a kérdésről. Beszélj a szívünkre. Kérünk, Urunk, hogy te szembesíts bennünket olyan megalkuvásainkkal, olyan gondolati beidegződésekkel, amik elválasztanak tőled, és amik akadályozzák azt, hogy végre eljussunk arra az igazi meggyőződésre, amire mindannyiunkat hívsz, ami képessé tesz bennünket arra, hogy akár az életünket se kíméljük azért, aki vagy. Urunk, te kezedbe bízzuk a folytatást, kérünk, hogy te beszélj velünk, és áld meg éjszakánkat. Jézus nevében, ámen.